Most pedig folytatni fogjuk azonnal, ugyanazzal a tegnapi prédikációval. Itt az apostolok cselekedetei 13-ban, mielőtt az apostol elmondta volna kijelentéseit, a 16. versben a következőket mondta. És pedig a 16. verstől, apostolok cselekedete 13, a 16. verstől, ti Izrael férfiai, és ti, akik félitek az Istent, hallgassatok meg engem. Ti, Izrael férfiai, és ti, akik félitek az Istent, hallgassatok meg engem. Az Isten félelem a bölcsesség kezdete, és az Isten félelemnek vissza kell térnie. Előtte az isteni dolgokról való tudomásszerzésnek még a lehetősége is lehetetlen. Miért viselkednek ma az emberek úgy, ahogyan viselkednek? Mert elveszítették az Isten félelmet. Ha magunkba hordoznánk az Isten félelmet, a dolgok egészen másképp néznének ki. És még azoknak is, akik bölcsnek tartják magukat, tudomásul kell venniük, hogy a saját bölcsességük bolondság Isten szemében. És hogy az isteni bölcsesség kezdete az Isten félelemben rejlik, az Isten előtti tisztelet tudatban. És Ézsaiás próféta azt mondja, megfelelő állapotban van az, aki megremeg, ha gondolattal van az ő szavára. Ha megremegünk, amikor Isten szavát halljuk, akkor a dolog rendben van. Viszont ha meggondolatlanul átsiklunk felette, akkor egyáltalán nem érintett bennünket. A 29. versben ez áll. Végül is miután elvégezték mindazt, ami megvolt róla írva az írásban. Levették őt a keresztről, és a sírboltba, egy sírboltba fektették. De Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, és több napon át megjelent azoknak, akik vele együtt felvonultak Galileából Jeruzsálembe. És akik most tanúságot tesznek mellette a nép előtt, vagy a néppel szemben. Ők most tanuk, akik látták és hallották őt az ő feltámadása után. Mert hogy a földön élt, hogy a földön járt, hogy csodákat is jeleket tett, hogy megtartotta a hegyi beszédet, hogy tanított, azt a hívők és a hitetlenek egyaránt tudták. Ezt mindenki tudta, aki abban az időben élt. Viszont a feltámadás után megfordult a kocka. Azután csak a hívők, csak azok, akiknek megjelent, és azok, akik hitet tanúsítottak iránta, amikor megjelent nekik, csak azok tudták elfogadni és el is hinni. Az összes többiek mind a mai napig nem hiszik még, hogy ő feltámadta halálból. Tovább az állít írva, tanúságot tettek mellett az emberek előtt, és mi elhozzuk nektek azt az üzenetet, amely nyilvánosságra hozza az üdvösséget. Tudnilik, hogy Isten beteljesítette, vagy beváltotta az ígéretet, amelyet atyáinknak adott, és amelyben a mi atyáink részesedtek. Számunkra, azok leszármazottai számára, hogy a Jézus akik a Jézus feltámadása által beteljesítette, ahogy a második Zsoltárban meg is van írva. Milyen csodálatos, hogy ezek az apostolok Isten szellem által Isten igéhez vezetve lettek. Az akkori üdvtörténeti eseményeket bibliai alapokra helyezték. bekategorizálták a prófétai íge keretei közzé, és így hatalmas módon megtapasztalták Isten munkáját, sőt ennek megerősítését. Mi hisszük, hogy most ismét egy prófétai korszakban élünk, és hogy minden dolog biblikusan kell rendeződjön. Most pedig térjünk rá a felolvasott ígeversekre, és ezzel kapcsolatosan tulajdonképpen az Ószövetségből szeretnék felolvasni, a Habakuk prófétából, az első fejezetből. Mert itt találjuk megírva azt, ami az apostolok cselekedeteiben idézve lett. Habakuk első fejezet első versétől. Ez az Isten jelmondata, amelyet Habakuk próféta látomásban látott. Észreveszitek-e? Látta. Nem hallotta, hanem látta. Egy Istentől kapott látomásban lett neki megmutatva, majd ihletés által megmondva, amit mondania kellett. Második vers. Mennyi ideje már, Uram, hogy segítségért kiáltottam anélkül, hogy hallottad volna. Mennyi ideje kiáltok te hozzád erőszak miatt, anélkül, hogy te segítséget hoznál? Miért engedett, hogy szerencsétlenséget lássak, és miért kell látnom a nyomorúságot, zsarnokságot és erőszakot követnek el a szemem előtt? Vitatkozás támad, és viszálykodás, békétlenség keletkezik. Emiatt megdermed a törvény, és az igazság soha nem jön napvilágra, mert a gonosz csaptába ejti, kelepcébe csalja az igazat. Ezért az igazság eltorzított formában jön napvilágra. Ezt én mondtam, vagy olvastam. Együtt olvastátok-e mindannyian? Én olvastam, és nem fejből mondtam. És közvetlenül eme vers után az áll írva, nézzetek körül a nemzetek között, és tekintsetek körbe, csodálkozzatok és ámuljatok el, mert egy művet viszek véghez a ti napjaitokban. Ti nem fogjátok elhinni, amikor elmondják nektek. Ugyanezt elolvastuk az apostolok cselekedetei 13. fejezetének 41. versében mindannyian. És éppen abban az összefüggésben, amikor ez a próféta a helyzetet jellemzi, majd rögtön utána jött a válasz. Nézzetek körül a nemzetek között. Nem nézzetek körül Izrael népe között, hanem a nemzetek között nézzetek körül. Felfigyeltek-e, miről van szó? Isten felépítette a hídat a nemzetek felé a Golgotán keresztül, és Pál apostol ezt nagyon világossá tett, te éppen az apostolok cselekedetei 13-ban. Hadd olvassam fel nektek, hogy tudjátok, hogy így van megírva. A 46. vers. Akkor Pál és Barnabás nyíltan kijelentették nekik, nektek zsidóknak kellett először hirdetve legyen az Isten ígéje. De mivel ti elutasítottátok azt, és nem tartjátok saját magatokat méltónak az örök életre. Ezért mostantól kezdve a pogányokhoz fordulunk, mert így parancsolta nekünk az Úr. A pogányok világosságával tettelek, vagy rendeltelek el téged, hogy üdvösségé válj a föld végső határáig. Amikor a pogányok ezt meghallották, örvendeztek és magasztalták az Úr szavát. És mindannyian, amennyiben az örök életre rendeltettek, hívőkké lettek. Így elterjedt aztán az Úr ígéje az egész környéken keresztül. Ezen a helyen Pál apostol Isten szellemétől vezetve összefoglalta a dolgokat, és előterjesztette azt, amiben Habakuk próféta már részesült. Majd a következőket mondta azután. Most beteljesedik itt ez az íge. Emellett vette az Ézsás próféta által mondottakat a 49. fejezet 6. verséből, és kifejtette, és megmutatta, hogy elérkezett a fordulópont, a zsidók ideje lejárt, és a nemzetek ideje elkezdődött. Vajon nem állunk-e most is egy fordulópont előtt? Nem történhet-e meg most is, hogy azok, akiknek részük volt a szövetségben és az ígéretekben, hirtelen már nem állnak rendelkezésre, és az Úrnak azt kell mondania, a meghívottak nem jöttek el, menjetek el a sövényekhez és a kerítésekhez, és hozzátok be, akit találtok, a rosszakat és a jókat egyaránt. Nem tudjuk, de Isten háza meg fog telni. És amikor a próféta azt mondja itt, mennyi ideje már, Uram, hogy segítségért kiáltottam anélkül, hogy te hallottad volna. Mennyi ideje kiáltok hozzád erőszak miatt anélkül, hogy te segítséget hoznál. Miért engedett, hogy szerencsétlenséget lássak? És miért kell látnom a nyomorúságot, zsarnokságot és erőszakot követnek el a szemem előtt? Vitatkozás támad, és viszálykodás, békétlenség keletkezik. Emiatt megdermed a törvény. És az igazság soha nem jön napvilágra, mert a gonosz csaptába ejti, kelepcébe csalja az igazat. Ezért az igazság eltorzított formában jön napvilágra. Az igaz azonban csalja, az igaz azonban nem csalja kelepcébe a gonoszokat, nem állít csapdát neki, nem állít hálót, valahogy dugva a háta mögött. A gonosz az, aki csapdába ejti az igazat, nem pedig az igaz a gonoszt. Isten szava örökké igaz marad, és Isten eme nagyszerű emberének prófétai módon ki kell jelentse. Vitatkozás támad, és viszálykodás, békétlenség keletkezik. Hozzád kiáltok, de te nem hallgatsz meg engem. Kiáltok, de te nem válaszol. Erőszak és elnyomás. Minden létezik, és te nem válaszolsz. És aztán a legrosszabb minden dolog közül, ezért az igazság eltorzított formában jön napvilágra. Ez történik akkor, amikor a gonosz kelepcébe csalja az igazat, és becsapja őt. Akkor az igazságosság már nincs elfogadva, mert az emberek elveszítették a bízalmukat, és az eltorzult módon kerül napvilágra. Szeretteim, ez Isten szava. És azután így szól az Úr. Nézzetek körül a nemzetek között, és tekintsetek körbe, csodálkozzatok és ámuljatok el, mert egy művet viszek véghez a ti napjaitokban. Ti nem fogjátok elhinni, amikor elmondják nektek. Nos, nem azért akarjuk elhinni, mert elmesélik nekünk, hanem azért hisszük el, mert megtapasztaljuk. Azért hisszük, mert mi magunk is részesültünk, meglettünk ragadva az Isten kegyelmétől. Mesélve sok minden van, és nagyon jól tudjátok, talán velem is megtörténik. Visszatértek egy utazásról, megadjátok a beszámolót, és ez egy hathatós dolog, ha így akarjátok. Az evangélisták nagy és hatalmas dolgokról mesélnek, amelyek itt vagy amott megtörténnek. És semmi sem történik ott, ahol éppen most vannak. És akkor persze a hallgatóknak joga van feltenni a kérdést. Nos, rendben. ha ilyen nagyszerű dolgok történtek ott is, itt is, mindenütt, akkor miért nem történik most itt egyáltalán semmi? Hadd tartozzunk azok közzé, akik a saját szemükkel láthatják azt, amiben a szívük mélyén hisznek. És ahogy a tegnap este itt olvastuk a prédikációból, hogy az Úr csak azért tett bizonyos dolgokat, hogy megmutassa nekünk, mit fog tenni még a végén, nevezetesen, hogy még nagyobb dolgok fognak megtörténni. És ez rendkívüli mértékben alázatra késztet bennünket Isten hatalmas keze alatt. És mi azt mondjuk, egy ilyen agyagdarab, mint mi, haszna vehetetlen, semmire sem jó, mit tegyünk mi már egyáltalán. És akkor azt mondja az Úr, nektek nem kell semmit sem tennetek, csak hagynotok kell, hogy én tegyek valamit. Csak teljes mértékben a rendelkezésemre kell állnotok, hogy rajtatok keresztül elvégezhessem az én munkámat. Ahogyan általatok közhírré tettem a szavamat, úgy akarom elvégezni a cselekedeteimet is általatok. És végül is mi csak csatornák vagyunk, amelyeken keresztül az isteni erő áramlott. Emberek, akiket Isten megajándékozott kegyelemmel, hogy részt vegyenek abban, amit Isten most tesz. Nos, szeretnék tovább olvasni ebből a prédikációból a 16. oldalon. Felfogjátok-e egyáltalán, hogy mi a rendeltetésünk idelent? Hogy honnan jövünk? Miért vagyunk itt? Hiszen nem vagyunk valami véletlen szerűségből itt, hanem egy bizonyos célból lettünk ideállítva, és ezt a célt kell szolgálnunk. De mégis, a szabad akarati döntés alapján állunk még, és szolgálhatjuk, vagy elutasíthatjuk őt, ahogy ez Ádámmal is így volt a kezdet kezdetén. Ezt is meg kell szívlelnünk, ami itt kifejezésre lett juttatva. Egyrészt Isten egy meghatározott céllal helyezett, vagy állított ide bennünket. Másrészt Isten rendelkezésére bocsáthatjuk magunkat, vagy pedig elfordulhatunk, hátat fordíthatunk neki. Isten a legapróbb és legfinomabb részletekig, és egészen a végsőkig nem tartott vissza az emberektől a szabad akarati döntést. Még akkor is, ha hiszünk az eleve elrendelésben, a predesztináltaknak még akkor is hajlandóknak kell lenniük arra, hogy szívükben egy igent mondjanak arra, amit Isten felkínál nekik. Isten nem fog ráerőltetni senkire semmit. Itt az van mondva, hogy nem véletlenül vagyunk itt, hanem egy meghatározott célból. Azért, hogy ezt a célt szolgálhassuk. Ezt teljes szívünkből hisszük. A gyülekezet, és különösen ebben az utolsó időszakban egy nagyon különleges céllal, vagy célból van itt. És mi felismertük ezt az isteni célt. A kihívásról, a próbatételről, a felkészülésről, a tökéletességre jutásról van szó, de ennél többről is. Arról van szó, hogy Isten a gyülekezeten keresztül ismét megerősíthesse az ő ígéjét még egyszer olyan módon, mint még soha ezelőtt. Hogy a gyülekezet Isten gyülekezeteként legitimálódjon azáltal, amit Isten tesz az ő gyülekezetében. Mi továbbadtuk azt, amit Branham testvér prédikált, hogy minden vetőmag, minden faj a maga neme szerint szaporodik a maga módján. És ez meg is van írva már az első Mózesben, hogy minden növény a maga fajtája szerint hajtott ki és hozott újra életet. És hangsúlyoztuk úgy, amint ahogy Brennan testvér is mondta, minden gyülekezet ugyanannak a gyülekezetnek újabb tagokat hoz létre. De az élő Isten gyülekezetében Isten több fiának és leányának kell megszületnie. Nem csak egy gyülekezet tagjai legyenek, hanem Jézus Krisztus testének tagjaivá legyenek. Olyan emberek, akik Isten szellem által újjászületnek egy élő reménységre. A második idézetben ezt olvassuk. Amennyiben úgy van, hogy egy fiatal nő vagytok, szenteljétek meg az erkölcsötöket. Amennyiben úgy van, hogy egy fiatal férfi vagytok, szenteljétek meg az erkölcsötöket. Szentelődjetek meg az egész gondolkodás módotokban. Szenteljétek oda a ti szíveteket, szenteljétek oda a ti lelketeket. Szentelődjetek meg mindenben, ami vagytok, és hagyjátok, hogy Krisztus munkálkodjon ezáltal. Micsoda csodálatos dolog! Folyókon kell átkelnetek, hídakon kell átmennetek, tüskés bokrokon és bozótosokon, erdőkön, sötét helyeken, hegyeken és magaslatokon keresztül vezet az útatok. Mit fogtok tenni? Egy szép napon ott kell majd állnotok és visszatekintenetek, hogy meglássátok, honnan is jöttetek. És az általatok választott útvonal szerint lesztek megítélve. Irányítsátok tehát éppen ezért mindeneteket, hozzáállásotokat, gondolataitokat erre a sark vagy vezércsillagra, amely Isten középpontja, és ne térjetek el tőle. Szabjátok magatokat pontosan ehhez, és ez benneteket is, mint a bölcseket, egyenesen Krisztushoz fog vezetni. Brennan testvér a sark vagy a vezércsillagot a Bibliához hasonlítja, mint a tájékozódás szükséges álló csillagot. Itt van a tájékozódás. Itt nem állsz egyszer ott, egyszer amott, és egyszer itt, és egyszer máshol. Itt állva maradunk ott, ahova Isten odahelyezett, vagy odaállított bennünket, Isten tévedhetetlen, örökké érvényes ígéjén. És ez az, amit Brennan testvér hangsúlyozni akart, és mondott ezzel. Ez itt az északi csillag, ez a sark vagy vezércsillag. És ha Isten ígéjét oly értékesnek találtuk ezekben az utolsó napokban, akkor hadd legyen, hogy Isten segítségével teljesen ehhez igazodjunk. Az van itt írva tovább. Szenteljétek oda a hajlamotokat, egész gondolkodásotokat, a szíveteket, a lelketeket, szenteljetek oda mindent, ami vagytok, és hagyjátok, hogy Krisztus munkálkodjon ezen keresztül. Alapvetően ez az egész titok az életünkre nézve. Pál apostol pedig néhány szóban összefoglalta a Kolosi 3. a 3. versében. Ha Krisztus nyilvánvalóvá lesz a ti életetekben, akkor mi is nyilvánvalóvá leszünk ő vele együtt a dicsőségben. Amennyiben megtörtént egy teljes odaadás és felszentelődés Istennek, hogy ő rendelkezhet az elménkkel, a szívünkkel, hogy ő rendelkezhet mindennel, akkor meg kell történnie annak, hogy Isten példátlan módon megnyilvánulhasson. Most pedig, ha önmagunkra is, talán egymásra is nézünk, és azt mondjuk, vagy mondhatjuk, Uram, Már annyi éven át hívők vagyunk, vagy voltunk, és még nem sikerült az egész gondolkodásmódunkat, az elménket, a szívünket, a lelkünket, a mindenünket úgy teljesen maradéktalanul a te szolgálatodba állítanunk. És akkor meg lehet, hogy valahogy hajlamosak vagyunk feladni, és azt mondjuk magunknak, vagy magunkban, Uram, sikertelenek lettünk. És éppen ezzel az őszinte beismeréssel és vallomással, hogy nem voltunk olyan sikeresek, ahogyan szerettük volna. Isten már is kinyújtja felénk az ő erős kezét, és ezt intézi hozzánk. Ami nektek nem sikerült, az nekem sikerülni fog veletek együtt, és mindezt kegyelemből meg fogom valósítani, és létrehozom ti bennetek. És ekkor egy dolog különösen hangsúlyozva lesz. Mégpedig az, hogy nem az ember, hanem hogy Isten az, aki az emberen keresztül képes munkálkodni. Amint tudjátok, én sok emberrel találkoztam, akik ismerték Branham testvért. Olyan emberekkel, akik teljesen elutasítják az ő üzenetét, és akik teljesen ellene vannak és voltak. De egy dologról mindannyian egyhangúan tanúskodtak, hogy egész életükben nem láttak még egy ilyen alázatos embert. Nem arról beszéltek, hogy nem láttak még egy olyan embert, aki ne imádkozott volna a betegekért, vagy akin keresztül Isten ne tett volna jeleket és csodákat, a sok minden közül, amit említettek, egyet emeltek ki egyhangúan azt, hogy ő alázatos volt, az ő alázatosságát. És elmondhatom nektek, hogy van olyan ember, aki alázatosnak tetszeti magát, és még messziről sem kell annak lennie. De ez az ember szívből alázatos volt, és ez a lényeg. És kiformálta át a szívét, vajon nem azt énekeljük egy énekbe, adj nekem egy olyan szívet, mint a tied. Telve a legszentebb ösztönökkel, telve hittel és szeretettel, egy olyan szívet, mint a tied, hogy a te magasztalásodra legyen. És pontosan ez az, amiért imádkozni fogunk. Annak érdekében, hogy Isten megerősítse az ő szavát, megerősíthesse, és egy ilyen átalakult szívvel kell rendelkeznünk ahhoz. Egy olyan szív, amely telve van legszentebb ösztönökkel, telve hittel és szeretettel. Egy olyan szív, amelyben Isten lakozást vehetett. Szeretnék még néhány idézetet gyorsan felolvasni. Ezekben a napokban, amelyekben most élünk, Krisztus megerősítette az emberek között, hogy ő még mindig Isten. Ő még mindig Isten, mert ő az íge. Amikor látjuk az ígét, amint önmagát éli, tudjuk, hogy egy emberi lény nem képes erre. Isten az íge, ő az, aki az emberen keresztül teszi magát ismertté. Maga Jézus azt mondta, a fiú semmit sem tehet önmagától. Én semmit sem tudok tenni. Én egy emberi lény vagyok. De az én atyám, aki én bennem lakik, megmutatja nekem mindazt, amit ő maga tesz. Amen. Ez minden. Miről van szó? Isten, aki az emberben megerősíti, igazolja magát. És pontosan ugyanígy van ez ma is. Isten az ez időre megígért íge megerősödhet bennünk. Amen. Ki tudtok-e tartani emellett? Mutassátok meg, hogy elhiszitek. Hagyjatok Istenre mindent, higgyetek benne, legyetek készek szolgálni, és legyetek hajlandók meghalni önmagatoknak és a saját gondolataitoknak. Ez a lényeg. Branham testvér itt ugyanazt a szentírást használja, amit már nagyon gyakran használt a János evangéliumának 5. fejezetének 19. verséből, ahol ez áll, a fiú semmit sem tesz, csak amit látja az atyát cselekedni, azt a fiú is hasonlóképpen megteszi. Más szavakkal, a mi Urunk, Isten fia, nem a maga fejétől jött, ment és azt tette, amit akart volna, hanem az Isten az atya akaratát teljesítette. Mi nem azért vagyunk itt, hogy a földön ide-oda menve mondogassuk, most megteszem ezt, vagy most megteszem amazt. Nekünk az a rendeltetésünk ide lent, hogy Isten akaratát teljesítsük. És ahogyan Isten a Krisztusban volt, és általa tette magát ismerté, úgy Krisztus is azért van bennünk, hogy általunk tegye magát ismerté. És itt szinte szétszakadhatna a lelkünk, ha arra gondolunk, hogy még nem vagyunk ezen a szinten. És mégis, hálás szívvel tekintünk vissza azokra a csodálatos dolgokra, amelyeket Isten már megtett. Ó, ha bárki, aki ezekben az években itt vagy bárhol, máshol, Isten ígének a visszhangzása alatt ült, és csak egy kicsit elcsendesedett volna, és belegondolt volna, hogy hányszor kaptuk Isten ígéjét frissen a trónról felajánlva, hányszor volt érezhető és kézzelfoghatóan Isten jelenléte, hányszor zúdultak le ránk az áldás folyamai, és történtek természetfeletti dolgok is. Vajon ne lenne Isten képes ennél nagyobb dolgokra is? Határozottan, ami Istenünk hűséges. Mi számíthatunk rá, bárcsak lenne, hogy ő is számíthatna ránk. Olvasom tovább. Isten vezette a bölcseket, mert megfelelő adottságokkal rendelkeztek. Isten vezette a bölcseket, mert megvoltak nekik a megfelelő ajándékaik, hogy megerősítsék, hogy a fiúról van szó, a fiú az. De hiszen tudjátok, mi volt az? Arany, tömjén és mirha. És ebben a prédikációban Branham testvér elmagyarázza ennek a három dolognak a jelentőségét. És a bölcsek rendelkeztek a megfelelő ajándékokkal, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy ezt az újszülöttet Isten fiaként azonosítsák. És itt az van elénk tárva, hogy mivel a megfelelő ajándékokkal rendelkeztek, Isten vezette őket. Másfelől mondhatjuk, hogy mivel Isten vezette őket, ezért rendelkeztek a megfelelő ajándékokkal. Az egyik összekapcsolódik a másikkal, és a kettő elválaszthatatlanul összetartozik. És ha rendelkezünk Isten igaz ígéjével és Isten igaz szellemével, akkor elő kell törnie Isten valódi megerősítésének, és az Úrnak módjában kell álljon, tanúságot tenni önmagáról, mint az élőről. Egy más út nincsen. Itt folytatódik ez az idézet, vagy ebben az idézetben. Ó, milyen rendkívüli! Megértettétek ezt? A mai bölcs emberek, amennyiben bölcsek vagytok az Úr nevében, és nem valami álságos dolgot birtokoltok, hanem azokkal az ajándékokkal rendelkeztek, amelyeket Isten erre az időre megígért, akkor Isten úgy fog vezetni benneteket, hogy bebizonyosodjon, hogy Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. tessék. És akkor a kötőjel, bölcsemberek, itt megkaptátok. A Biblia azt mondja Mikás prófétánál, aki bölcs ebben az időben, az hallgat, mert ez egy gonosz idő. És éppen ebben a gonosz és komoly időben szólt Isten. És miután Isten szólt, az lett intézve hozzánk Ámosz próféta harmadik fejezetében, Isten szólt, ki hallgathatna, és kine beszélne az Úr nevében, kinek ne kellene beszélnie az Úr nevében. Egyrészt, hogy hallgassunk, másrészt, hogy befogadjuk Isten beszédét, és továbbadjuk az Úr nevében, amit Isten mondott. Itt ebben az idézetben rövid, de nagyon jelentős. Itt az van intézve hozzánk, napjaink bölcs emberei, ha bölcsek vagytok az Úr nevében, és nem birtokoltok valami álságos dolgot, hanem azokkal az ajándékokkal rendelkeztek, amelyeket Isten erre az időre megígért, akkor Isten vezetni fog benneteket, hogy megerősödjön, hogy Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Én úgy hiszem, hogy itt már minden kifejezésre lett juttatva abból, amit el kell mondani. Ha birtokában vagyunk Isten ez időre elrendelt ígéjének, ha részesültünk Isten szellemében, megkaptuk azt, és ha rendelkezünk szellemi ajándékokkal, isteni ajándékokkal, igen, ha minden isteni úgy össze lett illesztve kegyelemből, akkor végül semmi emberi nem marad meg. Akkor Isten újból kinyilatkoztathatja magát itt a földön az ő gyülekezete közepette. És higgyétek el, nem csak arról van szó, hogy néhány ember meggyógyuljon, vagy néhány ember csodákat tapasztaljon, vagy tanúja legyen valaminek. Sokkal többről van szó, arról van szó, amit Isten elhatározott magának egészen a feltámadásig, az átváltozásig és az elragadtatásig. És mit mondott Branham testvér éppen itt? Legyetek készek szolgálni, és legyetek hajlandók meghalni önmagatoknak és a saját gondolataitoknak. Az én saját gondolataimat egyenesen megoszthatom veletek. Nagyon szépek. Az én saját gondolataim körülbelül így szólhatnának. Ó, hogy Isten valami igazán nagyszerűt tehetne, és az egész világ felfigyeljen rá, és még több millió ember váljon, vagy jusson hitre. Nekem nincsenek rossz gondolataim, nekem valóban kellemes gondolataim vannak. Itt még nagyon sok van. Ezt csak példaként mondom. Arra kérlek benneteket, hogy ezt értsétek meg. Mit használnak neked és nekem, a te és az én gondolataink, még ha még annyi remek dolgot is tartalmaznak. De ha azok nem Isten gondolatai, mi legyen akkor? Akkor mind csak vágy álmok, amelyek soha nem fognak beteljesülni, akkor olyan sorsra jutunk, mint ahogy Ézsás próféta kijelentette, olyanok vagyunk, mint az, aki azt álmodta, hogy eszik, és amikor felébredt, még mindig éhes volt, üres volt a gyomra. Ismeritek mindannyian az ígét, de hiszen jól ismeritek a Bibliát. Látjátok, de mi már nem vagyunk az álmodozók, hiszen felébredtünk, és ha Isten egyáltalán nem tenne már semmit abból, amit mi elképzeltünk magunknak, akkor hadd mondjunk egy igent és egy amment, és legyünk készen, és mondjuk ki a szívünk mélyén, Uram, legyen meg a te akaratod, és bármi is legyen a te akaratod, és hogy néz ki, azt én elfogadom. Így kell ennek lennie. Ennél fogva a Branham testvér történetére gondolunk, ami minden bizonnyal indlik idé, amikor az ördög melléje állt az ő saját tanúsága szerint, amikor úgy a felesége, mint a leánya is haldokló állapotban volt, és az ördög azt mondja neki, Isten meghallgatta az imádságaidat, és te egy jó Istenről prédikáltál, aki kegyelmes és irgalmas, és aki segít a bajban, vagy a szükségben. És most elérkezett a szükség ideje, az ő szükségének ideje, és az ördög azt mondja neki, nos akkor miért nem segít neked most? Miért nem segít neked most? Szeretteim, amennyiben hajlandóak vagyunk arra, hogy a mi akaratunkat Isten akaratába helyezzük, csak akkor lesz meg az Úrnak az ő útja. És annak ellenére, hogy tudtam volna, hogy mi fog itt következni, a szívemben volt, és nem csak a tegnap óta. Ha azt akarjuk, hogy Isten akarata beteljesedjen, akkor hajlandónak kell lennünk a mi akaratunkat az ő akaratába helyezni, és szívből késznek kell lennünk arra, hogy megtegyük, amit ő akar, ahogy a mi Urunkról meg lett írva. Én azért jöttem, hogy annak akaratát teljesítsem, aki elküldött engem, mert a könyvtekercsben meg van írva rólam. A te akaratodat teljesíteni jöttem el, és ez az én örömöm. Ha mi érdekeltek vagyunk az Úrral való kapcsolatunkban, és hajlandóak vagyunk azt mondani, Uram, legyen meg a te akaratod, akkor minden bizonnyal minden meg fog történni. De itt még azzal is szembesítve vagyunk, hogy az ajándékaink, amelyekkel rendelkezünk, és amelyeket az Úrnak hozunk, szintén valódiaknak kell lenniük, ha azt akarjuk, hogy magukkal hozzák a Szent Szellem valódi munkáját. És itt elérkeztünk minden dolog középpontjához. Isten szelleme és a szellem ajándékai a gyülekezet felépítésére lettek adva. Pál apostol nagyon világosan kijelenti ezt a Szent Szellem által az 1. Korintus 12-ben. Az ajándékok és a szolgálatok minden, ami Isten szellemétől származik, a gyülekezet épülésére adatott. És senkinek sem kell egy pillanatig sem behaboznia, hogy azt mondja, minden, ami rombol, és minden, ami szétszakít, az nem Istentől jön. Minden, ami összetart és felépít, az Istentől származik. És mi azt szeretnénk, hogy az Úr valóban kinyilatkoztassa magát. Olvasom tovább. Isten annyi mindent juttatott az ő ígéjéből erre a korszakra, és annyi mindent arra a korszakra, annyi mindent a többi korszakokra. Aztán elküldött egy prófétát, aki fel lett kenve, hogy Isten szava megvalósuljon általa. És a következő, amikor ő megjelent. Ő maga volt az összes próféta teljessége, mert ők is részessé voltak az Úr szavának. Ő maga mondta, ha már a Szentírás Isteneknek nevezte azokat, akikhez intéződött az Isten ígéje, hogyan ítélkezhettek ti én felőlem, vagy ítélhettek el engem, amikor azt mondom, hogy én vagyok az Isten fia. Látjátok, már azok is Isteneknek lettek nevezve a korszakok folyamán. Maga Isten nevezte őket Isteneknek. Mi volt a helyzet velük? Az íge megtestesítői voltak. Itt volt ő, ezen a földön, az íge teljessége. Isten egy húsvér testben, a testben megnyilvánult Isten. Mindannyian tudjátok, hogy a János evangéliumában megvan írva, hogy amikor az emberek oda mentek Jézushoz, és megkérdezték, hogy ki ő, és így tovább, és azt mondják, te Istenné teszed magad, pedig csak egy ember vagy. Erre az Úr azt mondja, vajon nem nevezte már az írás azokat is Isteneknek, akikhez intéződött az íge, és ezek voltak a próféták. Az isteni bennük az íge volt. Földileg vagy fizikailag ugyanaz az agyak testük volt, amelyben azelőtt is voltak, de Isten szavának megérkezésével egy isteni szubstancia került bele a földi edénybe, az agyagedénybe. És tudjátok, hogy miért? Ez az isteni szubstancia azért került ebbe a földi testbe, hogy végül ezek a földi testek is átalakuljanak, és egy feltámadási testté váljanak. Olyan testekké, amelyek soha többé nem vénülhetnek meg, és soha többé nem lehetnek betegek sem. Következésképpen tehát már, ha már azok, akikhez intéződött Isten ígéje, isteneknek lettek nevezve, mi legyen a helyzet velünk? Nem azt mondta Pál apostol egy helyen, mi az isteni fajból valók, isteni nemzedékből valók vagyunk, szellemileg tehát isteni származásak vagyunk. Testben ugyan emberi nemhez tartozunk, de mégis úgy van, hogy Krisztus mi bennünk a dicsőség reménysége, és ő ki akarja nyilatkoztatni magát az ő népének egy új és hatalmas módon. Csak hogy egy dologról ne feledkezzünk meg. Hadd tegyük félre a saját gondolkodásunkat, és mondjuk ki, Uram, legyen meg a te akaratod. Te már vázlatosan kinyilatkoztattad nekünk, hogy mi fog történni. Most pedig hadd nyilatkozzék meg részletesen, és meg fogjátok látni, hogy Isten eléri kegyelemből az ő fennhatóságát. Legyünk kitartóak, maradjunk álhatatosak a hitben. Még akkor is, ha az ígéret még sokáig várat magára, ez nem csalóka. Várjunk rá, mert minden bizonnyal be fog teljesedni. Isten véghez fog vinni egy művet, ami napjainkban a nemzetek között, és pedig az ő népe között, az ő népe közepette, akik szétszórtan élnek a nemzetek között. Ezt hisszük, ezt tudjuk, és ehhez ragaszkodunk. Ma azt szeretnénk kérni a mi Istenünktől, hogy ajándékozzon meg bennünket kegyelemmel, hogy az ő rendelkezésére álljunk, hogy az ő akarata szerint használhasson bennünket a maga idejében. És ha ezzel meg tud ajándékozni bennünket, akkor már is a segítségünkre lesz. És hiszem, hogy ő már is megajándékozott bennünket ezzel a kegyelemmel. Én hiszem, hogy ezeknek a prédikációknak több mondani valója van számodra és számomra, mint valaha. És hiszem, hogy ez az isteni útbaigazítás annyira szükséges volt, hogy immár összehangolódjunk és ráhangolódjunk, hogy Isten megtehesse az utolsó dolgokat. Befejezésül csak egy utolsó megjegyzést szeretnék tenni. Azt mindannyian tudjuk, hogy az emberek tényleg különböző irányokba tartanak, és mindannyian azt állítják, azt igénylik, hogy hisznek abban az üzenetben, amelyet Isten erre az időre elrendelt. És mégsem másról van szó, mint amit Habakuk próféta mondott. Mindenütt felemeli magát a viszály és a széthúzás. Én pedig azt mondom nektek, hogy mindenütt ott, ahol Krisztus a szívben van, ott nincs viszály és ellentmondás. Egyáltalán semmi ebből. Ott békesség és öröm van a Szent Szellemben. Ott megtalálható Jézus Krisztus természete, jelleme és élete. Ott senki sincs behálózva vagy tőrbe csalva. Mármint egy olyan ember, akinek a szívében Krisztus lakik. Én nem tudom. Nos, hadd maradjunk csendben, és hagyjuk, hogy Isten beszéljen, hiszen ő már csodálatos módon beszélt is. Hadd bízzunk rá mindent. Hadd bízzunk rá az ő művét, és ő mindent dicsőségesen be fog teljesíteni. És kegyelemből többet fog megtenni, mint amit kérni, könyörögni, vagy akár csak még gondolni is tudunk. Nem arra gondolok, amikor azt mondom, hogy ne akarjuk a saját elképzeléseinket, és hogy nem arról van szó, hogy néhány ember meggyógyul, és néha csoda történik. Egyszerűen arról van szó, hogy minden megtörténjen abból, amit Isten akar, hogy megtörténjen, és hogy ne állítsuk bármilyen irányba a figyelmünket, és ne szögezzük le, hogy ennek most így kell megtörténnie, hanem hogy felszabadultan és nyíltan összegyűljünk Isten színe előtt, és azt mondjuk, Uram, nyilatkoztasd ki magad ebben az összejövetelben. Tedd meg, amit te elhatároztál magadnak, hogy megteszel ma. És ezt most imádságban még elmondhatjuk az Úrnak, és hadd valósítsa meg mindannyiunkban azt, amit kegyelemből elhatározott magának, hogy a ma reggeli órákban mindannyiunkban megtehesse kegyelemből. Megértettétek-e Isten beszédét, visszaemlékeztek-e még a tegnap esti ígére? Minden bizonyal az 1. Korintus 2-ből volt, hogy a szellem által való tartalomnak össze kell kapcsolódnia a szellem által ihletett beszéddel. És ez történik ezekben a napokban. Isten ígének a szellem által felhatalmazott ihletett tartalma összekapcsolódott Isten szellem által felhatalmazott ihletett beszédével, és kegyelemből elénk lett tárva ezekben az utolsó napokban, mint az isteni ége üzenet. Az Úr áldjon meg mindnyájunkat. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Együttesen hálát akarunk adni most az Úrnak. Rusz testvér talán jössz te, hogy hálát adj velünk. Hűséges Istenem, újból köszönetet mondunk neked ezért a drága üzenetért, amelyet ismét kegyelemből elénk tártál. Nem tehetünk mást, mint hogy egy igent és egy amment mondjunk a te szavadra, Uram, mert a te szavad nem téveszt meg. A te szavad szellem és élet. Uram, te megbíztál egy Pált. Ő csak azt mondta, amit te tudtára adtál neki, Uram. Te megbíztad valamennyi prófétáidat azzal, Uram, hogy azt tegyék, ami a tervedben van, és összehangoltad az ó és az újat. Halleluja! Így csak örülhetünk, Uram, a te jelenlétedben ma reggel is, tudva, hogy bele vagyunk foglalva, hogy az apostolok és próféták alapjára lettünk felépítve, ahol maga Jézus Krisztus a sarokkő. Ó, dicsőség és tisztelet, háladás és imádat illeti a te nevedet, hűséges Istenem, tedd magadat ismerté, ahogyan te akarod magad ismerté tenni, de Uram, várjuk, hogy kinyilatkoztasd magad, várjuk, hogy erőteljesen ismerté tedd magad, mi nem vagyunk képesek semmire, ezt őszintén kijelentjük, de te, Uram, mindenre képes vagy, halleluja. Itt vagyunk, Uram, itt. Összegyűlt a te néped, Uram, a te választott sokaságot. Uram, nem nagy és fennkölt tanult szavakkal, hanem te tápláltad őket, Uram, olyan szeliden és alázatos szavakkal, hogy mindenki megértheti. Neked adjuk a tiszteletet és a dicséretet, és a felmagasztalást és a hódolatot ebben a reggeli órában. És ó, Uram, áld meg valamennyi népedet, mindenütt és minden helyen a te gyermekeidet, Uram, összekötve érezzük magunkat, akár Salzburgban vagyunk, akár Zürichben, vagy bárhol is legyünk. Amikor a te néped összejön, Uram, nem csak itt, hanem mindenütt szerte a földön, Uram, áld meg gyermekeidet, a népedet mindenütt. A gyermekeidet. Köszönjük neked, Uram, még egyszer, Istenem, mert tudjuk, hogy a te eljöveteled nagyon közel van, és egységben érezzük magunkat, Uram, halleluja, glória a te csodálatos és dicsőséges Jézus nevednek, halleluja, amen.